Jó reggelt kívánok a hallgatóknak, 6 perccel múlt fél 8, itt ül mellettem Orbán Viktor miniszterelnök, jó reggelt kívánok önnek is.
Tisztelettel köszöntöm a hallgatókat, jó reggelt.
Bőfél órával ezelőtt volt a vendégünk, egy műszaki szakember, az árvíz és belvíz védekezési helyzetről beszélgettünk, csak nem 3000 kilométeren zajlik védekezés az országban. Ön milyen gyakran érdeklődik, vagy kap tájékoztatást, mennyire felkészült az ügyben?
Most naponta.
Naponta? Naponta egyszer, kétszer?
Minden reggel felhívom a belügyminisztert.
És mire számít, hogy hogy fogja bírni az ország az árvízi helyzetet?
Hát, nézze, aki egyszer forró tejjel megégette a száját, az a hideg vizet is fújva issza, én ezek közé a férfiak közé tartozom. A dolog most nem néz ki rosszul. Ilyenkor szokott ez kinézni sokkal rosszabbul is. Akár bizakodhatnánk, és nem tudom, az úr, aki előttem volt itt, mit mondott erről.
Óvatosan azt mondta, hogy egyelőre mederben tartott.
Igen, hát az árvízi szakemberek azok óvatos emberek, mert senki sem tudja, hogy holnap esik-e. Esetleg megint nem csak eső, hanem még hó is, mivel a vízgyűjtő területeken, amelyek kívül vannak Magyarország mai államhatárain. Tehát óvatosnak kell lenni, de van ok az optimizmusra. Ugyanakkor a dolog lényege az nem a reménykedésben van, hanem a fölkészülésben.
Egyébként ez már a költségvetés szempontjából sem elhanyagolható kérdés, hogy mi lesz az árvízi helyzet. Mert jól emlékszem, körülbelül fél évvel ezelőtt kezdte el a költségvetési tanács elnöke mondani azt, hogy a költségvetési tartalék terhére, ha jön egy rossz árvízi év, akkor bizony megnézhetjük magunkat.
Ez így szokott lenni, de a költségvetést úgy terveztük meg, hogy az árvízi védekezés az nem pénzkérdés. Pénz kell persze hozzá, de olyan helyzet nem állhat elő Magyarországon, hogy azért marad el védekezés, mert nincs elegendő pénz. 2010 óta, most megpróbálom itt gyorsan fejben összeadni a számokat, biztos, hogy 200 milliárdot meghaladta, lehet, hogy a 250 milliárd forintot is elérte az az összeg, amit részben védekezésre, részben gátak megerősítésére, részben pedig víztározók építésére költöttünk el. Tehát az emberek biztonságban érezhetik magukat, ennél többet nem is lehetett volna tenni talán. Ez a kijelentés nagy képviség nélkül is megkockáztatható. Én mindig a Tiszát nézem, meg a Borsod megyei folyókat, bár a hírek most Zala megyéből jönnek,
Murad
meg a Zala folyót, a déliek jönnek, de én azt tanultam meg, én sok árvizet éltem már túl az országgal együtt. Emlékszem, amikor kötésig álltunk a vízbe Borsodban, meg Nyírségben, sőt volt, hogy egész régiókat kellett újjáépíteni. Én azt tanultam meg, hogy a legszeszélyes, mégiscsak Petőfinek van igaza, tehát a legszeszélyesebb folyónk az mégiscsak a szabályozás után is a Tisza, arra kell elsősorban figyelni.
Mit szól a jegybank gazdaságélénkítő tervéhez, amely leginkább brit példa alapján, de nemzetközi jegybanki magatartás modelleket figyelembe véve egy nagyon kedvezményes hitelt kínál, kedvezményes kis- és középvállalkozásoknak?
Van itt egy egyszerű összefüggés, amit talán felidézhetünk. Ha valami rossz, akkor érdemes megjavítani. És az kiderült az elmúlt években, hogy a jegybank rossz politikát folytatott. Nem tudott hozzátenni semmit sem a magyar gazdaság fejlődéséhez. A szakemberek megvitatják majd, hogy ez indokolt volt-e vagy sem. Én csak egy dolgot tudok mondani, hogy miközben a világon számos helyen a jegybankok segítettek az embereknek, a vállalkozásoknak, kis- és középvállalkozásoknak is abban, hogy átvészeljék a nehéz éveket, eközben Magyarországon ilyen lépések nem történtek.
Igen, de a jegybanknak nem az első rangú feladata a gazdaság.
Én csak azt tudom mondani, hogy ha más képes volt rá, akkor talán mi is megtehettük volna. De a jegybank egy független intézmény, nem voltunk abban a helyzetben, tehát a kormány sem, és én személy szerint sem voltam abban a helyzetben, hogy meggyőzzem, vagy rávegyem, vagy rákényszerítsem a jegybank elnökét bármilyen lépésre. Ez ellentétes lett volna a jegybankról szóló törvényekkel, meg egyébként az észszerű magatartással is. Tehát egy rossz gyakorlatot, ha az nyilvánvalóan kudarcnak bizonyult, meg kell változtatni. Ezzel próbálkozik az új jegybanki vezetés. Én nagyon remélem, hogy sikerre járnak majd.
Egyébként a korábbi nemzetgazdasági miniszter, ma jegybankelnök Matolcsy György bírálói közül is többen mértéktartónak gondolják ezt az összeget, amelyet a jegybanki tartalékból erre a célra szán a jegybank.
bár néha kétségbe vonják, de tudunk késsel villába lenni.
Na most az legalább kiderül, hogy amiről mi is korábban beszélgettünk itt a 180 percben önnel, hogy mi hiányzik Magyarországon a vállalkozások fejlődéséhez, az ötlet vagy a hitel?
Hát van itt egy vita, pontosan ez, amit mostan itt ilyen röviden összefoglalt. Én is figyelem ezt a vitát most már lassan 3 éve. A bankárok azt mondják, hogy ők tudnának hitelt nyújtani, de nincsenek üzleti sikerrel kecsegtető vállalkozói ötletek és tervek. A vállalkozók pedig azt mondják, hogy ők tele vannak üzleti sikerrel kecsegtető tervekkel, ellenben nem kapnak hozzá hitelt. Ez a vita nem dönthető el beszélgetésben, meg elméleti síkon. Meg kell próbálni pénzt adni azoknak a vállalkozásoknak, amelyek azt állítják, hogy nekik vannak üzletileg sikeresnek ígérkező terveik. Most ez történik. Egy megjegyzést tennék azért, ha megengedi még ehhez a mondathoz vagy gondolathoz. Ha ön bemegy mondjuk ma délután valamelyik kereskedelmi bankba, és azt mondja, hogy ön egy középvállalkozó, és van egy üzletileg sikeresnek ígérkező gondolata, meg van múltja is, és most hitelt szeretne fölvenni, a kétlem, hogy 10% alatt, mármint 10%-os kamat alatt hitelt kapna. Most ha megnézi közben a magyar gazdaságot, akkor azt fogja látni, hogy az illegális tevékenységeket nem számítva, tehát kábítószer, fegyver, nőkereskedelem, ezeket most mind nem számítjuk, akkor alig ha talál olyan gazdasági tevékenységet Magyarországon, amely képes kitermelni egy 10%-os hitelt. Tehát az bizonyos, hogy ilyen magas kamatszinttel, mint ahogy ma működik a magyar bankrendszer, illetve a magyar gazdaság, nem lehet vállalkozásokat beindítani, életerőt adni nekik, és a növekedési pályára állítani őket. Ezért indokoltak azok a kísérletek, bár vett föl jó néhány szakmai részletkérdés, de indokoltak azok a kísérletek, amelyekkel a jegybank próbálkozik, hogy olcsó hitelekkel próbálja megkínálni a vállalkozásokat. Ehhez persze a bankok közreműködése kell, mert a jegybank közvetlenül nem adhat hitelt a vállalkozásoknak, hanem a pénzügyi közvetítő rendszeren keresztül kell ezt megtenni. A jövő kérdése, hogy miután a jegybank most egy nyitott jegybanki politikát hirdetett meg, tehát nyilvánosan is konzultál bankokkal, elemzőkkel és így tovább, megtalálják-e azokat a módszereket, amelyekkel valóban olcsón lehet eljuttatni az olcsó hiteleket a vállalkozásokhoz.
Hát igen, és maximum 2%-ot tehet rá a bank, tehát tulajdonképpen ennyi az ő kockázata. Na most nézzük ezt,
hát nézze, a 2%-on sem tud egy vállalkozó, mármint 2%-os kamatozású hitellel sem tud egy vállalkozó üzletileg profit hozó tevékenységet végezni, akkor valószínűleg inkább a vállalkozónál lehet a baj.
Akkor az ötlettel van a baj. Na most nézzük a tavalyi hiányadatot. Ezt a bizonyos 2%-ot, amely váratlanul kedvező, mindenkit meglepett, mind az Európai Bizottság apparátusát az előrejelzések szerint, mint a kormány előrejelzéseinél egyébként sokkal jobb ez a 2%-os hiány. Mondhatnám úgy is, hogy ez túlzott fegyelmezettség.
Van olyan, hogy egy fegyelmezettség túlzott. Inkább
van,
azt mondanám,
mert elég lett volna a 2,99%-nyi hiány.
Hát dehogy is. A kettő is sok. Tehát azért, hogy mondjam, ne veszítsük el a józan paraszt eszünket. Szépek ezek a pénzügyi guruk által javasolt számok, meg az Európai Unió 3%-os mágikus hiányküszöbe is egyebek, de jól néznek ki.
Erre gondoltam.
Igen, de szerintem azért a józan parasztész a mérvadó itt. Hát mikor jó egy költségvetés? Akkor, hogyha nincs benne hiány. A miénkben azért van 2%. Tehát ez a költségvetés még nem jó. Az igaz, hogy Magyarország jobban teljesít, sőt, sokkal jobban teljesít, mint korábban, hiszen ne feledjük el, hogy a 2004-es uniós csatlakozásunk óta egyszer sem tudtuk egészen 2010-ig 3% alatt tartani a hiány, csak a mostani kormány időszakában sikerült a szavahihetőségünket visszanyerve komoly, fegyelmezett és észszerű pénzügyi gazdálkodást megvalósítanunk. De még mindig nem vagyunk elég jók, mert még egyszer mondom, mint a háztartásnál, ha jön az a hónap végén 2%-os hiánya az ára, az azt jelenti, hogy adósságot tol maga előtt. Most, ha azonban mögé nézünk a számoknak, ott látunk valamit, ami az ön által adott pozitív értékelést azért alátámasztja. Ugyanis a hiányokat egy másik szemüvegen keresztül is nézni kell. Ezt úgy szokták csinálni, hogy az adott évben a korábban fölvett hitelek törlesztésére fordított összeget elkülönítik. és így létrejön egy szám, amit úgy hívnak, hogy elsődleges hiány, amely azt mutatja, hogy ha nem kellett volna abban az évben visszafizetni korábban fölvett hiteleket és azok kamatait, akkor hogy néz neki a költségvetés. Vagyis ha az adósságtörlesztés nélkül nézzük, akkor többet termelünk, vagy többet fogyasztunk. És ha így nézzük, akkor, akkor Magyarországon nem költségvetési hiány van, hanem többlet. Ez nagyon fontos, mert ez ad esélyt arra, hogyha többlet van az elsődleges hiánynál, hogy visszafizethessük a korábban fölvett adósságokat. Tehát jó pályán vagyunk, de azt mondani, hogy már jó, az idő előtti.
Én ezt értem, csak szinte egy kormányülésen sem lenne egyszerű így kifejteni mindazt, amit mond. Az érdekel engem, hogy a túlzott deficit eljárás alól kikerülünk, vagy sem?
Ha bízhatnánk abban, hogy az Európai Unió kizárólag a tények alapján dönt, akkor Magyarországnak ki kell kerülnie a deficit eljárás
alól. És mit mondja ez feltételes módon? Hát mi alapján dönt?
Mert nem bízhatunk ebben, tehát úgy látom, hogy Magyarországgal szemben a bánásmód az Európai Unióban nem mindig méltányos, nem mindig tényszerű, és ezért számítanunk kell arra, hogy az ellenfeleink, akik különösen a bankadó és a közműcégek adói miatt meglehetősen elégedetlenek velünk, hiányzik a zsebükből az a néhány 10 milliárd forintnyi profit évente, amit most árcsökkenésre fordítottunk, és így a magyar emberek zsebében maradt, így az övékbe nem került bele. Ők dühösek, találkozom velük rendszeresen, látom rajtuk, kifejezetten mérgesnek mondanám őket, sőt, föl vannak háborodva, és mindent megtesznek annak érdekében, hogy Magyarországot rászorítsák arra, hogy csökkentse a bankadót, és csökkentse a közműcégekre kivetett adót, vagyis vonja vissza a rezsicsökkentést. Ezt nemzetközi szervezetek ma már szemérmetlenül is a kormánnyal szemben támasztani szokták, mármint igényt vagy javaslatot. Megnézzük, hogy Brüsszelt mennyire fertőzi meg ez a gondolkodás.
Erről mindjárt beszélünk bővebben is, mert ugye az alkotmánymódosítást is érintő vitáról beszélt már részben, meg hát persze minden-mindennel összefügg, de ha mégis visszatérünk oda, hogy esetleg szakmai döntés születne a túlzott deficit eljárás végéről, akkor én azt olvastam az Európai Bizottság anyagaiban, hogy ők azt nézik, hogy az Eurostat is visszaigazolja-e ezt a bizonyos 2%-os hiányt. Mit mond az áprilisi konvergencia program? És gyakorlatilag az a kérdés, hogy fenntartható-e a növekedés, és mennyire gyilkolja magát a növekedést ez a hiányadat?
Hát nézze, mit tudunk mondani is, mert induljunk ki a tényekből. 2010 májusában a kormányváltás időszakában volt egy 7,2%-os negatív, tehát költségvetési hiányunk. Innen eljutottunk oda, hogy 2011-ben már többletünk volt, 2012-ben alatta voltunk a 3%-os hiánynak, és 2012-ben is ez történt. Tehát az én véleményem az, hogy ha a tényeket nézzük, akkor Brüsszel nyugodtan megszavazhatja nekünk a bizalmat, és a deficit eljárás alól kivonhat bennünket. Ha az előrejelzéseket nézzük 13-ra és 14-re, ott is teljesen nyilvánvaló, hogy növekedésben lesz a magyar gazdaság. Egyes elemzők szerint már 13-ban, mások szerint 14-ben. Én szerintem meglepetést fogunk okozni már 13-ban egy váratlanul jó növekedési számmal. Tehát a minden tény, minden teljesítmény, amit a magyar gazdaság és a magyar emberek fölmutattak, az egy sikertörténetnek a körvonalait mutatja. Tehát az Európai Unió, ha meg tudna békélni azzal, hogy Magyarország bár más utat választott, mint amit Brüsszel javasolt neki, mégis sikeres lett, akkor ezt akár egy közös sikernek is tekinthetnénk.
Jó, már belekapott abba a magyarázatba, hogy miért nem tud megbékélni ezzel. Nyilván van nagy cégek térvesztése Magyarországon, gazdaságpolitikai érdeksérelme, amely egy politikai vitát generál, és hogy egészen konkrétan kérdezzem, lesz egy vita a magyar alkotmányos helyzetről, demokrácia helyzetről az Európai Parlamentben jövő hét utáni hét első felében, oda elmegy ön személyesen?
Hát a hétvégén randevúzok Szájer József képviselő úrról, aki az Európai Parlament képviselője, meghallgatom őt, mit tanácsol, és valószínűleg meg is fogom fogadni a tanácsát.
Tehát még nem döntött el.
Majd hétvégén.
Milyen dokumentumokat vizsgálnak majd ön szerint egyébként ezen a bizonyos plenáris ülésen? Mert hogy addig már esetleg elkészülhet az Európai Bizottság jelentése a
Magyarországi Alkotmány módosításról. Én kétszer voltam az Európai Parlament Magyarországgal foglalkozó napirendi pontjain. A tények senkit se zavartak. Egyedül én foglalkoztam a tényekkel, csak kicsit túlzok, mikor ezt mondom önnek. Meg az ember, ugye mit gondol a magyar ember Európáról? A magyar ember azt gondolja Európáról, hogy higgadt, tárgyszerű, jó indulatot sem nélkülöző vita zajlik. Egyáltalán az európai kultúra az mégiscsak a tényszerűségre, a másik megértésére, a másiknak is igaza lehet logikájára épül föl. Kétszer voltam az Európai Parlamentben, no, ott nem így van, tehát az nem egy európai hely. A tények, még egyszer mondom, másodlagosak voltak, dühös, ilyen dagadt erekkel, vastag nyakkal ordibáló, baloldali, liberális, zöld, szocialista képviselők, akik azt se tudták talán, hol van Magyarország, nyilvánvalóan nem olvasták azokat a jogszabályokat, amiket bíráltak, de egy dolog biztos volt, hogy gyűlölnek valamilyen okból bennünket. Az a helyzet, hogy ugyanakkor aki fél, az meg ne menjen az erdőbe, tehát nem szeretném, ha a hallgatók ezeket a szavaimat panaszkodásként fognák föl. Én is önszántamból mentem oda, a politikából is önszántamból léptem, és aki a nemzet szolgálatára vállalkozik, annak időnként ilyen helyzetekkel is meg kell ismerkedni, és helyet kell állni, meg kell védeni az országot, ezt fogom tenni, ahányszor csak szükséges.
Hát és ez egy plenáris ülés természetesen, ahol politikai vita zajlik, tehát a világ összes parlamentjében néha kidagadnak az erek.
Igen, de... vannak barátaink, tehát ne legyünk teljesen igazságtalanok azért, mert találkoztunk ott fehérek között európaiakkal is, hogy József Attilát idézzem, akik azért tárgyszerűek maradtak, míg az ellenfelén között is volt néhány ilyen, akiket érdekelte, hogy mit mond a magyar miniszterelnök, kíváncsi volt arra, hogy a magyarok mégis hogyan képzelik el a jövőt, tehát nem esélytelen egy ilyen vita.
Na most mi itt legalább ebben a beszélgetésben akkor maradjunk a tényeknél. Nyitnék néhány alpontot, amely részben az alkotmány, a negyedik alkotmány módosításból fakadó jogszabályalkotásról kérdezném. Egyrészt azt olvasom az újságban a hallgatói szerződéssel kapcsolatban, mert hogy ez ugye a negyedik alkotmány módosításból következő jogszabályalkotási feladat, hogy ez nem szerződés lesz, hanem magába a felsőoktatási törvénybe zsúfolják bele a feltételeket, hogy kell majd az állami támogatást meghálálni, visszafizetni.
Hát én is hallottam erről, de ezt majd a következő héten esedékes kormányülésen ismerem meg részleteiben, hiszen a minisztérium emberei tárgyalnak az érdekképviseletekkel, és jövő héten tesznek majd jelentéseket. Addig minden csak tervezetnek vagy javaslatnak tekinthető. Egy dolog biztos, hogy elvi kérdésekben a kormány nem fog engedni. Az elvi kérdésekben elfoglalt álláspontunk ugyanis Magyarország és a magyar emberek érdekét szolgálja. Egyensúlyban kell tartanunk a magyar emberek közösségi érdekeit és a diákok egyéni érdekeit. Ez az elv, amire föl kell építeni minden szabályt.
Az alpontom második pontja az a választási eljárási törvényt érinti. Ez ugyan nem közvetlenül a negyedik alkotmány módosításból következik, de erről is szólnak hírek, hogy készen áll a jogszabály, talán el is fogadja a parlament a jövő héten. Hogy oldják fel azt az ellentmondást, hogy maga a választói névjegyzék az nyilvános, viszont emiatt kellemetlen vagy egyenesen rossz helyzetbe kerülhetnek szomszédos országokban, bizonyos szomszédos országokban a magyar állampolgárságukat nyíltan vállaló magyarok.
Tehát egy nehéz kérdés, és ezt kell megoldania majd a parlamenti vita során a képviselőknek.
Nem árulj el, hogy oldják?
Nem, mert a vitától függ majd, tehát én is várom a javaslatokat.
Akkor nézzük, szintén az elmúlt 10 nap egyik fontos híre az E.ON földgáz tározó és a szállító infrastruktúra megvásárlása. Itt szeretném ezt pontosan érteni, hogy abszolút a járókelő, az egyszerű hétköznapi ember szempontjából, hogy miért kellett ez nekünk?
Hogy nálunk legyen a kamra kulcs.
De ez valami tárolókapacitás, amelybe ugye leginkább Oroszország felől földgázhatunk, és tovább osztjuk a háztartásokat.
Úgy kell elképzelni, hogy jön a gáz a csöveken keresztül, leginkább Oroszországból, bár miután a választási vállalásaink között, az én személyes vállalásaim között is szerepel, hogy az országot ki fogjuk szabadítani az energiafüggőségből, ennek jegyében építünk egy vezetéket a szlovákokkal és az Unióval, az Európai Unióval közösen, északi irányba, amely lehetővé teszi, hogy először Magyarország történelme során ne orosz gáz is érkezhessen Magyarországra. Mert ma még, ami Ausztriából jön is egyébként, az is orosz gáz, de el fogjuk érni ezzel az új vezetékkel az északi rendszereket, és így Magyarországnak lehetősége lesz máshonnan is gáz beszerezni, zárója bezárva. Visszatérve, a kiinduló ponthoz jön a csöveken keresztül a gáz Magyarországra, a fogyasztók pedig megvásárolják azt. A gáz egy részét általában letárolják. Ha van saját tározónk, akkor mi sok gázt fogunk letározni. Úgy kell elképzelni, hogy Magyarországnak kb. 10 milliárd köbméter gáz az éves fogyasztása, és most az E.ON, illetve egy másik gáztározó megvásárlása eredményeképpen mintegy 7 milliárd köbméternyi gáz tározására alkalmasak vagyunk, ami azt jelenti, hogy akármi is történik a cső másik végén, ha van betározott gázunk, akkor biztonságban vagyunk. Tehát a kamrakulcs nálunk van mostantól kezdve, nem a kitermelőktől függ, hogy Magyarországnak van-e ellátásbiztonsága, jut-e gáz a vállalkozásokhoz, az erőművekhez, meg a háztartásokhoz, hanem az a tározót kezelő magyar állam döntése lesz. Még egyszer mondom, a kamrakulcs a magyar állam kezében van.
Na most, ha a kamrakulcs a magyar állam kezében van, akkor ez azt jelenti, hogy közvetlenül tárgyalunk a beszállítókkal. Ez ugye említett, hogy leginkább, hát földrajzi magyarázat miatt leginkább Oroszországot jelenti. Szintén olvasni a sajtóban bizonyos háttérmegállapodásokról, hogy itt egyéb szolgáltatási szektorokban, például a paksi atomerőmű bővítése kapcsán oroszok jöhetnek Magyarországra. Erről már maga a cég tartott is a technológiáról egy tájékoztatót tegnap. Van-e összefüggés a kettő között?
Hát a rejtélyek és a rejtvények iránt fogékony a magyar elme. Kombinál folyamatosan, mégiscsak egy kávéházi ország volnánk. Ülünk, beszélgetünk és közben kombinálunk. A valóság azonban gyakran eltér a fantáziától. A valóság az úgy áll, hogy semmilyen program nincs összekapcsolva semmilyen másik programmal. A gáz vásárlás és a gázszállítás az egy ügy, az atomerőmű építés meg egy másik ügy. Ezt onnan is lehet világosan tudni, hogy az atomerőmű építésére nemzetközi tender, tehát pályázatot fogunk írni.
Még egy gyors kérdés, 20 másodpercünk van. A rezsicsökkentés ügyében gyűlnek az aláírások, több mint 300 ezer összegyűlt már. Mi lenne az ideális aláírás szám, vagy hol áll meg majd ez a aláírásgyűjtés?
Mindenki látta, hogy a mostani rezsicsökkentés nagy vitákkal járt, erről beszéltünk is ma, Brüsszel nyomásgyakorlás, nagy elefántok táncolnak ezen a legelőn. Én szeretném tovább csökkenteni Magyarországon a rezsit. A dolog az úgy áll, hogy ilyen alacsony jövedelmek és nyugdíjak mellett szerintem egy európai igény, hogy a rezsiköltségek alacsonyabbak legyenek, ma a vásárlóerő összefüggésben számítva Magyarországon fizetjük a legtöbbet, ezt én nem tudom elfogadni, tehát további csökkentések lesznek, de az további küzdelmekkel jár. Fontos tehát, hogy az ország egységes legyen, és az emberek akarják, egyértelműen nyilvánítsák ki a véleményüket, hogy akarnak-e további rezsicsökkentést, mert ha akarnak, akkor megfogjuk, én meg fogom tenni.
Na, akkor majd részletesebben a következő alkalommal erről. Orbán Viktor miniszterelnök volt a 180 perc vendége.